Üdvözlöm a hallgatóinkat a What the Film podcast következő adásában. Sajnáljuk, hogy ilyen sok időt telt el az előzőhöz képest, de ez most egy elég kusza időszak nekünk is, így a távoktatás miatt, illetve a filmes megjelenések terén is. De igyekeztünk a heti adásba összegyűjteni olyan filmeket ennek ellenére is, amik a streaming szolgáltatók kínálatában érdekesek lehetnek. A mai alkalommal négyen tudtunk csak összegyűlni, de szokás szerint itt van velünk Bozó Antal.
Sziasztok!
Fodor Fanni.
Sziasztok!
Freppel Máté.
Sziasztok!
És én szorkarolom is. Közérdekű közleményekkel kell szolgálnunk, mielőtt belevágunk az eheti eseményekbe. Először is a Spotify-ra felkerült minden adásunk visszamenőleg, és What the Film Podcast néven meg is találtok minket a Spotify felületén, és a teljes archívumot el tudjátok ott érni, beleértve a bónusz epizódokat is, tehát a sorozattal álló adásait is. Instagramon is meg tudtok minket találni ezentúl, szóval kövessétek be a What the Film Pod felhasználni valatt a podcastet, ide ki fogjuk posztolni az adásokkal kapcsolatos tudnivalókat, és a fontosabb bejelentéseket is. És akkor szerintem rá is kanyarodhatunk az a heti eseményekre, ugyanis igyekeztünk úgy összeválogatni a rostert, hogy minden nagyobb streaming szolgáltató képviselhetése magát, így szó lesz a héten a Malcolm and Mary-ről és a The Dig című filmről a Netflix kínálatából, az Zack Snyder féle igazságligáját is kitárgyaljuk, ami az HBO Max-en, vagyis itthon az HBO Go-n volt látható, illetve szó fog esni még a Disney Plus-on megjelent rá és az utolsó sárkányról is. És akkor szerintem vágjunk is be a Malcolm and Mary-vel, mert megjelenés szempontjából is ez volt az első talán. Kezdem én akkor, nekem meglepően nagy pozitív csalódás volt a Malcolm and Mary, mert eleve van egy ilyen kinkem, hogy nagyon szeretem az egy helyszínen játszódó filmeket, és az egésznek volt egy ilyen színpadi előadás feelingje, ami szerintem rettentően jól állt neki, és az, hogy ezt így le tudták forgatni a karantén időszaka alatt ilyen minimális stábbal és ilyen költségvetésből, az szerintem nagyon megsüvegelendő. Nektek hogy tetszett?
Én amikor először néztem, akkor kicsit tartottam tőle, hogy ki tudják-e ezt tartani annyi ideig, azt hiszem 1 óra 50, 1 óra 48, például nem tudom mennyi volt pontosan a film.
Aha, 1:50 körül.
Aha. Tartottam tőle, hogy most tényleg két embernek a veszekedését és az egymáshoz vágott dolgokból álló vitáját fogjuk végignézni, és nem tudtam, hogy ebből hogyan fognak kihozni egy hosszabb filmet, mert mondjuk egy ilyen egyórás monodrámának még ugye el tudtam volna képzelni. De engem nagyon meglepett, és nagyon pozitív csalódás volt számomra. Szerintem egyrészt rengeteg különböző témát jártak körül, tehát nem csak a saját házasságon belül felmerülő problémák meg elfojtott indulatok voltak, hanem tényleg az egész filmiparnak a kritikája is belekerült egy kicsit, boncolgatták benne azt, hogy a művész az hogyan tud önkifejezni, hogyan tudja a legjobban megvalósítani a saját verzióját egy filmnek, illetve hogy mik lehetnek azok, amikben jobb lenne, hogyha szerényebb lenne, miben kéne hallgatni a másoknak a véleményére. Illetve elsősorban nekem nagyon-nagyon tetszett mindkét színésznek, Zendaya-nak és John David Washingtonnak is az alakítása. Szerintem mindkettőjüknek egy hatalmas lehetőség volt ez a film, és nagyon jól tudtak élni vele. Főleg Zendaya, de John David Washington is.
Igen, és John David Washington nagyon jó volt látni egy olyan szerepben, amikor nem a klasszikus jó fiút játsza. Mert ugye a Black Clansman-ben és a Tenetben is egy klasszikus hősként láthattuk az utóbbi években, és itt szerintem nem volt olyan karakter, aki mellett könnyebb állást foglalni. Mert szerintem mind a ketten kifejtették, hogy miért érzik bántva magukat a kapcsolatban, mi az, ami javítanának, és nem tudnék egyikük mellett se több vagy kevesebb érvet felhozni, hogy kinek is van itt igaza.
Igen, amúgy a film, most spoiler nélkül, de a film végén az egyik karakter az úgymond enged valamennyire a másiknak, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy egyértelműen neki volt igaza, hanem tényleg tök jól be van mutatva mindkét oldal. És azt is nagyon jól látjuk, amikor az egyik oldal téved. Számunkra a néző számára azt egy picit valamennyire próbálja jelezni a film, amikor engedik valamelyik monológba az egyik karakter túlságosan elmenni, akkor érzékeljük, hogy itt most ő túlzásba viszi az adott dolgot, és ez nagyon jól meg van csinálva, ez az oda-vissza a dokkapok játék.
Igen, meg eszembe jutott egy jelenet, amikor a John David Washington karaktere meglátja először a kritikát, amit írtak a filmjéről, és egy rettentően egy monológba kezd, és ott Zendaya valahol szerintem a nézői reakciót próbálta szimbolizálni, hogy már annyira komikusan kiakad Malcolm karaktere, hogy kénytelen nevetni rajta a saját partnere is, és én is végignevettem majdnem azt a részt, mert komikussá válik, hogy ekkora ügyet csinál, teljesen emberi marad-e közben, mert szerintem sokan így reagálnának ha nem is ugyanígy, de hasonlóan egy ilyesmi visszajelzésre, és teljesen tudtam azonosulni az egész helyzettel.
Szerintem nagyon jól el van találva, hogy a bajjelenet, de tényleg ennyire túl van tolva ez a hatalmas, nagy ilyen színpadi monológba való kifakadás, és ez így nagyon jól működik, és nagyon jól játszik a John David Washington. Nekem ami szórakoztató volt azután a nézni egyébként a filmre adott kritikus reakciókat, mert voltak olyan kritikusok, akik egy az egybe magukra vették ezt a dolgot, mint hogyha ez nem egy ilyen full túltolt, direkt paródiába menő dolog lenne, hanem tényleg ezt gondolná maga a rendező Sam Levinson róla. És így valahogy nekem kicsit egybefolyik a film a valósággal, és így szerintem még inkább abszurdá válik ez a jelenet, és tök jól visszaadja az abszurditását, hogy tényleg a valóságban is vannak, akik így reagálnak a saját kritikára.
Nagyon-nagyon jól el voltak találva az arányok. Elkészte is kicsit a filmipar, de úgy, hogy azért nem is szállt el a kritikával. Nagyon szépen engedte kibontakozni mind a két karaktert, engedett a színészi játéknak, az üzenetnek is. Amúgy is egy nagyon értékes filmnek tartom, de így meg, hogy ismerjük a felvétel körülményeit, így szerintem, hogy abszolút bravúr.
Igen, szerintem is. Meg nagyon jó ötlet volt végre az a fekete-fehér képi világ. Tehát azt hittem, hogy ilyen kicsit ilyen álművészieskedős dolog lesz, de nagyon-nagyon szép lett a film, és nagyon jót tesz neki ez a képi világ.
Nagyon-nagyon. Illetve nem tudom, hogy ez csak az én képemnek volt-e valamilyen pillanatnyi kihagyása, de ez szándékos volt, ez a flicker filter, ami volt rajta, hogy ilyen szemcsésnek éreződött az egész.
Szerintem szándékos. Szerintem mindenképpen ilyesmire akarta.
Jó, akkor nem csak nálam volt így, jó?
Azért, mert filmre forgott, azt hiszem, és direkt egy picit próbálták visszaadni a régebbi, például a John Cassavetes filmeknek a hangulatát. És szerintem tök jól megteremtette egyébként ezt a film. Itt megérdemli, szerintem, hogy kiemeljük, hogy az operatőr ez egyébként egy magyar ember, a Rév Marcel volt, aki az Euphoria sorozatot is a Sam Levisonnal együtt csinálja, és itt is lenyűgöző munkát végez.
Szerintem akkor megállapodhatunk abban, hogy mindenképpen ajánljuk a Malcolm & Mary-t mindenkinek. És akkor rá is térhetünk a másik Netflix-es filmre, a The Dig-re, amiben én kimaradok, de tárgyaljátok ki bátran.
Akkor hát a Dig. Nagyon-nagyon tetszett nekem ez a film, egyszerűen lenyűgözően aranyos. Az a baj, hogy nem szívszorongatónak készült, de mégis olyannak sikerült ez a film. Én amúgy is nagy archeológia és régészet rajongó vagyok alapvetően, szóval nekem abszolút kapóra jött, hogy ezt meg kellett néznem. Főleg úgy, hogy nem tudtam, hogy miről is fog ez szólni. Egyszerűen üdítően jó film volt. Ez a Sutton Hoo-i ásatásnak a történetét meséli el, ami ugye az 1939-es második világháború kezdeti évében kezdődött meg, majd aztán 65-ben és 67-ben folytatódott. Nyilván arról mi már nem kapunk alapvetően képet, viszont 39-ben, amikor ugye a háború indult, a régészetnek a kilogisztikázását arra, hogy mennyi erőforrást fordítsanak, az benne volt, és nem mellesleg Lord Voldemort kedvesünk, ugye Ralph Fiennes volt a főszereplője ennek a filmnek, aki Basil Brownnak a történetét meséli. Egyszerűen nem voltak szavaim, kicsit meg is könnyeztem a végét, bár alapvetően mondhatni happy end volt. Itt most az a szituáció van, hogy olyan sokat tudnék mondani, hogy egyszerűen nem jönnek a szavak. Szóval légy szíves, Tonó, segíts be egy kicsit a te véleményed, de hát ha utána tudok rá mondani valamit.
Nekem ugyanilyen pozitív a véleményem a filmről. Én voltam az, aki nagyon-nagyon kampányolt amellett, hogy kerüljön is be az adásba, és nézzétek meg minél többen. Örülök is, hogy tetszett nektek ennyire. Szerintem egyrészt ritkán látunk a Netflixen olyan filmet, amelyik tényleg ennyire filmszerű kinézetű, tehát az operatőri munka az itt szerintem gyönyörű, a képek, amiket sikerült filmre venniük, azok itt nagyon szépen megkomponáltak. Azt hiszem a Netflixnek az accountja meg is osztott valamikor olyat, hogy ebbe a filmben minden kép egy festmény, és igazából tényleg nagyon szépen vannak megcsinálva. És amit Máté is mondott, hogy nem feltétlen erről szól eredetileg a film, de a végére úgy valahogy így elszorul az embernek egy picit a torka, tehát nagyon szép történetet sikerül összehozniuk belőle, mert eredetileg úgy indul, hogy ez most akkor egy ilyen régészeti felfedezésről fog szólni, és akkor megmutatják azt az ásatást, meg ahogy ott ugye az ott talált műkincseket, azokat így szép lassan a felszínre hozzák, de miközben erről is szól, és egyébként erről is érdekesen beszél, és szerintem régészként nézve kimondottan tetszetős lehet a film, közben ugye a szereplőkben, akár a Basil karakterében és a British Museum közti ellenállásban, mert ugye a British Museum az félre akarja őt állítani, mert hogy nem tagja az ő hivatalos archeológusainak, akik ott dolgoznak. Abban is érdekes dolgot mutat meg, illetve mivel ugye a háború közvetlen kezdetének az idején játszódik, ezért valahogy a film végül összefolyik a háborúnak a hatásaival is Angliában, tehát ahogy Anglia szép lassan ugye lép, de befelé a háborúba. Szerintem ez a film nagyon jó munkát végez abban, hogy ezt bemutatja, hogy szépen lassan ugye elkomorul igazából magának a filmnek a hangulata is, és valahogy a végére egy kicsit a háttérbe szorul az a régészeti munka, és inkább annak érezzük a hatását, hogy most próbálják ezeket a műkincseket innen úgy megszerezni még időben, mielőtt elér ide a háborúnak a szele. Szóval félig valahogy egy ilyen háborús film felé haladunk, de mégsem kapunk tényleges háborús dolgokat benne. Viszont nagyon szépen van bemutatva az az egész párhuzam, hogy hogyan hatott a vidéki angoloknak az életére ez az eseménysor.
Igen, és egyébként nekem kifejezetten ezt tetszett nagyon ebben a filmben, hogy ugye benne volt a háború, de egy teljesen másik oldalról megfogva a szóval. Nem azt a fajta nehézségét mutatták be, hogy emberek meghalnak, mert nyilván erről nagyon fontos beszélni, de erről nagyon sok film van már, hanem itt az olyan emberek életét is megmutatta, akiknek teljesen máshogy teszi tönkre a háború az egész megélhetését, meg az egész életét. Meg hát ugye összeköti azzal, hogy a művészettel mi lesz, mert ugye a filmben is följön az a téma, hogy hát de hova vigyék ezeket a műkincseket, mert háború lesz, és tuti le fogják bombázni Londont. Ez is egy ilyen probléma benne, hogy de akkor itt maradjon, vagy mégis vigyék el, meg aztán végül hova kerül. És szerintem ezt az oldalát nem nagyon mutatta meg még nekünk film, úgyhogy én ezt nagyon értékeltem. Meg még ahhoz tudnék visszacsatolni, hogy az fogott meg engem legjobban, hogy maga a sztori mellett, hogy érdekes, a karakterek voltak eszméletlenül jók. És nyilván ez egy valós történet alapján készült, de azért át lettek dolgozva rendesen a karakterek, főleg a mellékszereplők, de szerintem nagyon jól eltalálták azt, hogy kiket kell mikor megszólítani. Meg hát a kisgyerek, ami nekem mindig egy fájó pont a filmekben, mert nem igazán kedvelem a kisgyerekeket, de ő abszolút aranyos volt, és nagyon szerethető volt, és az egész karakteréből így érződött a szeretet, vagy hogy mondjam. Úgyhogy én is csak jót tudok mondani igazán erről a filmről. Engem is majdnem megsiratott, de aztán végül nem sírtam, mert sokan néztük a családdal, de szerintem ha ezt moziba láttam volna, akkor folyamatosan patakzottak volna a könnyeim, mert olyan szép dialógusok vannak benne, meg kicsit elgondolkodtat így az életről, úgyhogy nekem nagyon nagy kedvencem.
Igen, én egyébként nagyon-nagyon sajnálom, hogy igazából Netflixen kellett látnom, nem úgy idézőjelben sajnálom, mert örülök, hogy láttam, viszont ez tényleg egy olyan film, amit én moziba nagyon szívesen láttam volna. A képei miatt is, a tökéletes dráma miatt is, amit ugye megteremtenek a színészi játékkal, meg a jól megírt forgatókönyvvel, és nem tudom, én nekem hiányoznak kicsit ezek a filmek is a moziból, nem csak a nagy látványfilmek, hanem én ezek miatt, a filmek miatt is szeretek moziba járni.
Same.
Még talán annyi, hogy én alapvetően nem szoktam szeretni az ilyen nagyon érzelmes szálakat, az ilyen hát fél dokumentum filmekben, ahol bemutatják azt, hogy hogy is történtek a való életben a dolgok. Nyilván van, amelyik filmnél ez rádolgozik, mert mint a kapcsolata a karaktereknek, a filmnek a minőségbeli fejlődésére, de itt meg kifejezetten, hát a régészet nyilván ugye csak másodlagos szál volt, de át is tért számomra így a karakterek iránti szeretettemre, mint hogy mi is történik ezzel a kincset. Például az, hogy végül most a Basil meg fogja kapni azt az elismerést, amit ugye meg kéne neki. Elfogják-e amúgy a British Múzeumtól, meg a másik múzeumtól venni tőle ezt a dicsőséget, hogy ő ezt kiásta onnan. És végül engem ez is siratott meg, hogy ugye azt írták, hogy semmiféle elismerést nem kapott, de aztán 2000 valamennyiben sikeresen odaírták a British Múzeumban, hogy ő ásta ezt ki, és megkapta a teljes elismerést.
Igen, ezek a felháborító posztumusz elismerések, ez a ja, bocs.
Igen. Plusz az a tény, ugye maga a Peggynek meg a Rorynak a kapcsolata, és ott az ő oda-visszájuk, az zseniális volt. Tehát én érzelmes szálaknak még kevésbé vagyok híve, mint karakter érzelmek bemutatásának, de ez eszméletlen jó volt. És a végén már csak azon kaptam magam, hogy az iránt érdeklődöm, hogy na akkor most lesz-e valami kettőjük között, vagy sem. Nagyon, nagyon jó film volt. Kifejezetten élveztem tényleg. Ritka manapság, hogy élvezek egy filmet tekintve, hogy ennyire kevés is van belőlük.
Igen, szerintem akkor itt is egységesen azt gondoljuk, hogy mindenképpen érdemes megnézni, sőt, hogyha választanatok kell filmek közül Netflixen, akkor Malcolm és Merit és a Diget a legérdemesebb. Ezek voltak szerintem is az utóbbi időben a legjobb filmjeik.
És akkor át is térhetünk az e-havi talán legnagyobb filmes eseményre, ugyanis szerintem ez, tövítsetek ki, ha volt már ilyen, de szerintem példátlan, hogy a rajongói nyomás miatt egy filmet más formában is kiadjanak, mint ahogy azt annól láthattuk, főleg egy ilyen nagy időkiesés után. Ugyanis 2017-ben láthattuk az Igazság ligáját, amit hát elég nagy kár volt látni, finoman szólva. És amikor Snyder kapott az a hír, hogy ez Zack Snyder nem így álmodta meg, akkor egy nagyon durva rajongói kampány indult el arra vonatkozóan, hogy már pedig mi szeretnénk látni ezt az úgynevezett Snyder Cut-ot, ami aztán egy mém és egy legenda lett. És idén megéltük azt, hogy az HBO kínálatában elérhetővé vált ez a híres Snyder Cut. És hát elejáróban csak annyit, hogy szerintem ég és föld a különbség, de először beszéljünk az eredeti filmről, mert a Szajatóra mindannyian láttuk. Valaki kezdje el résztezni, hogy mi volt a gondotok a 17-essel, mert én hosszan tudnám.
Hadd kezdjem én. Engem a DC univerzuma abszolút elveszített a Man of Steel óta. A Man of Steel alapvetően egy jó film volt, meg nagyon szeretem Henry Cavillt. Szeretném elkérni a telefonszámát és meginni vele egy teát, mert imádom a csávót egyszerűen. De valamiért nem ugyanazt a hatást érte el nálam, mint a Marvel univerzumnak a filmjei, mert azok egyszerűen olyan mértékben jól voltak, meg figyelmesen felépítve, hogy persze találtam bennük hibákat, meg kritizáltam őket bőven, de nem volt az érzésem soha, hogy hát ezt most felesleges volt megnézni, és a DC filmeknél nagyon így voltam, hogy egyszerűen a karakterek se fogtak meg, a történet se fogott meg, úgyhogy ráadásul gyerekkoromban néztem az animált Igazság ligája sorozatot, még nem is tudom, a Jetixen talán, vagy hol ment. Egyszerűen valamiért ez nem tudott megmozgatni cseppet sem, és nem tudom miért, és nem szerettem volna, de utáltam egyszerűen. Nem mentem el utána, ezek után, meg végképp nem a Justice League után a mozikba, hogy nézzek ilyen filmeket, szóval igazából annyit akartam csak így előjáróban befektetni.
Én mindegyiket láttam moziban, de nagyon-nagyon csökkent a színvonal. Én mondjuk a Man of Steel-t kifejezetten szeretem, szerintem ez egy nagyon alul értékelt film egyébként összességében, és sajnáltam is ezt a backlash-t, amit kapott. A Wonder Woman az első, az nekem a kedvenc szuperhős filmem között van a mai napig.
Na és a második?
Odaérünk mindjárt. A Shazamot már nagyon szerettem volna élvezni, de nem ment. A Batman vs. Superman-t elhiszem Tonónak, hogy a rendezői változat jobb, de a mozis változat az azért
káosz.
Nem volt kielégítő, fogalmazzunk, hogy igen. Az Aquament élveztem, de nem tartom értékesnek, ha ez így mond valamit, de a Justice League volt a legalja annak a cycle-nek, és tényleg semmilyen értéket nem tudok felhozni, tehát egy annyira összecsapott, megalapozatlan, szükségtelen film volt. Nem is értem, hogy miért gondolták azt a DC-nél, hogy ez működni fog, mert láttuk azt, hogy a Marvel egy bosszúállók filmet hány éven keresztül épít. Az Endgame-ben pedig láttuk azt, hogy hány évnyi munka tud betetőzni így, ahogy az Endgame tudott. És az, hogy eleve a televíziós jogok miatt alapvető tagjai a ligának hiányoznak a filmekből, ez már nagyon gondterhel volt az elején. Aztán engem az is nagyon aggasztott, hogy nem kapott mindenki eredet filmet, mert Superman kapott ugyan, de Batman már csak félig, a többiek pedig vagy utólag, vagy nem a múltjukra összpontosítva, ez arról kivétel a Wonder Woman, és nem értettem azt, hogy miért gondolták azt, hogy egy ilyen félig meddig bevezetett csapatnak a csapatfilmje az jól fog működni, és nem is működött jól. Ez most hozzájön még az is, hogy szerintem Steppenwolf egy elkapkodottan felépített gonosz volt, amit majd a Snyder Cut-ben látni fogunk, hogy mint kiderült, ez nem ezen múlt. Aztán a Wonder Woman 84 meg még kiebrendítóbbá tett számra a DC bővített univerzumot, és nem tudom, én nagyon kezdtem ugyanúgy érezni magamat, mint Máté, hogy így ezek nekem nem kellenek már moziban. Elhiszem, hogy ezek így olyanok lettek, amilyenek, majd egyszer megnézem őket, de hogy így nem csak felidegesít, hogy mit lehetett volna kihozni belőlük. De a Snyder Cut most ezt kicsit feloldani látszik, mert most nagyon elkezdtem bizakodni abba, hogy vannak még jó irányok.
Én csak leszögezném ismételten. Én ezt most nem láttam. Direkt azért nem láttam, mert lusta is voltam megnézni, és a lustasághoz hozzátársult az a tény, hogy egyszerűen nem mertem. Tehát úgy voltam vele, hogy ha még egyszer valami rossz élményt kapok a DC univerzumtól, akkor soha többet nem nézek meg egy filmet se. Ezért nem néztem meg a Wonder Woman-t se, amit szerencsésen tettem ugye a második részét, és ezért nem néztem meg most ezt sem, de hogyha azt mondjátok így majd az adás vége felé, hogy érdemes megnézni, akkor lehet hozzáfogok és nekiülök, hogy azért adjunk neki egyetlen egy esélyt most így újonnan. Bocsánat, folytassátok.
Akkor elmondom én is szerintem, hogy mit gondolok a DC filmekről, mert nekem is egy kicsit felemás, sőt, nagyon felemás, viszont alapvetően azért egy picit pozitívabban állok hozzá. A Man of Steel-t ezt én emlékszem, hogy én nagyon-nagyon szerettem én is, amikor moziban láttam. Szerintem nekem pont egy picit talán romlott is sokadik megnézése, de az inkább az lehet, hogy tényleg már többször láttam, és akkor már egy kicsit kiismertem a filmnek ugye a sztoriát, és igazából mint Superman eredet film szerintem működik, és szerintem Zod egy nagyon jó gonosz volt benne. Utána a Batman vs. Superman moziban tényleg egy katyvasz volt, és mint később kiderült, ennek a legfőbb oka az volt, hogy abból is kivettek vágva jelenetek, és amikor a rendezői változatot néztem, akkor azért sokkal jobban összeállt. És szintén vannak még problémái. Nagyon elsietett a konfliktusnak a gyors felvezetése és pörgetett kulminálása a két karakter között, főleg úgy, hogy Bruce Wayne Batmanét nem is ismertük, és már idős Batmanként ismerjük meg. Tehát az szintén egy rossz döntés, úgyhogy azért nem tökéletes film az, de úgy sokkal jobb már. A Wonder Woman-t azt én is nagyon szerettem utána, szerintem a DC-nek az egyik legjobb filmje ugye az új érában. Azt hiszem utána jött ki az Igazságligája, amiről egyezében lefedi Roland véleménye az enyémet. Nem volt jó ötlet ilyen hamar kihozni. Érződik rajta az, hogy ennyire össze-vissza passzolgatták egymásnak a rendezők között, inkább a stúdió, mint a rendezők, mert ez azért stúdiói döntés volt. Azt pedig szerintem elárul valamit, hogy el is felejtettem megemlíteni a Suicide Squadot, ami korábban volt. Igen. Szóval a Suicide Squadot azt, ha szeretném, akkor úgy szeretném, mint a macskákat, hogy wow. És így igen. Az Aquaman az nekem egy ilyen dump fun film volt, tehát én abszolút popcorn film, ami mellé én be tudtam állni, és én élveztem moziban. Azóta még soha nem láttam, tehát lehet, hogy ez egy ilyen one hit wonder marad nekem. A Shazam az nekem kellemes volt, de nem feltétlenül tartom olyan rendes DC-be való filmnek, tehát inkább így önállóan úgy el volt a maga kis ligájában. A Birds of Prey-ről meg már veszekedtünk többször, én azt szeretem, senki más rajtam kívül, ha jól tudom.
A világon sem, nem csak köztünk.
Nem igaz, én is szerettem.
Helyes.
Óvá.
És akkor elérkezünk most a Snyder Cut-hoz, ami szerintem is egy hatalmas nagy improvement az eredeti verzióhoz. A 4 órás hossza az nekem egyedül egy kicsit a közepén ütött be, amikor nagyon sok olyan jelenet volt, amik tulajdonképpen nagyon kevés módosítással, de az eredeti filmből maradtak meg, mert ugye rengeteget használtak azért abból is, és hát mintha elkezdtem volna megcsömörleni benne, hogy kezdünk megint ugyanabba az irányba haladni, de aztán szépen helyreálltak a dolgok, és ugye a második felére a filmnek már kirajzolódott, hogy Zack Snyder merre fele képzelte el ezt a sztorit, hogy hogyan haladjon. Egyrészt sokkal több játékidőt kap benne Cyborg is, Flash is, mind a ketten megkapják a maguk nagyobb karakterpillanatait, és egyrészt karakterekként vannak jelen, ami szerintem egyrészt azért nagyon nagy szó, mert tényleg nem volt semmi felfedezésük előtte, tehát az, hogy Zack Snyder képes volt úgy bevezetni itt ebbe a filmbe őket, és Steppenwolfot is a gonosz karakter szerepében, hogy mindegyiknek van karakterizálása, és mindegyik megkapja igazából a maga pillanatait, azt szerintem már önmagában egy nagy eredmény. Az egyetlen, amit ténylegesen azért nem tud korrigálni ez a film sem, hogy ahogy Roland is mondta, nagyon elsietett az, hogy most így hirtelen belecsaptunk a közepébe, és akkor itt van a ligának az éppen megfilmesíthető pártagja, és akkor most velük gyorsan össze kell hozni valamit, hogy legyen valami, amivel betámadjuk a Marvelt. Ugye ez nyilván nem jött össze, és most már csak streamingen lett bemutatva. Azért érződik, hogy ez a film ennél is sokkal jobb tudna lenni, hogyha kapott volna egy olyan felvezetést, mint amilyen a bosszúállóké volt. Így csak egy jól sikerült film, amit én azt mondanám neked, Máté, hogy érdemes megnézni, azért is, hogy lásd, hogy milyen fajta a DC-nek az elképzelése, ami végül ugye nem fog tovább menni, mert Zack Snyder ugye valószínűleg nem csinálhatja meg a következő filmjeit, pedig engem nagyon érdekelne az, amerre ez a film haladt volna. Nem tudom, Ronda, azt hiszem beszéltük is egy picit, hogy furán kerültek oda a végére az a plusz két jelenet, ami még hozzá lett tűzve, de nagyon felkeltette az érdeklődésem, és én szívesen néztem volna.
Igen, az a baj ezzel a verzióval, hogy így magát ezt a sztorit már egészében mutatja meg, viszont Snydernek a vízóját nem. Mert tudjuk azt, hogy ő egy trilógiát szeretett volna, ami 99,9% hogy soha nem fog megvalósulni. Bár a Snyder Cut-ról se gondoltuk volna, hogy megvalósul, szóval nem tudom, bizakodni szabad. De én ezt betudom annak, ahogy tényleg Tonóval beszéltük is ezt, miután megnéztük, hogy fura, és így, hogy nem fognak megvalósulni, így talán félre is vezeti kicsit a nézőt az utolsó néhány perc a filmnek, de szerintem ez betudható annak, hogy Snyder ezt úgy akarta bemutatni, ahogy folytatni is szerette volna. Tehát én örülök annak, hogy így egészében láttuk. Nekem az utólag hozzáforgatott jelenetekkel volt egy kisebb problémám, hogy nem azt mondom, hogy nem illettek be, de hogy nekem a narratívában egy kicsit kizökkentőek voltak. Főleg úgy, hogy nekem annyira nem hiányzott ebből a sztoriból a Joker. Úgy éreztem, mintha ez ilyen plusz szintű fanservice lenne, hogy na akkor most még a Jokert is megmutatjuk, ha már mindent kértetek, ami az elsőben nem fér bele. Szerintem abszolút nem hiányzott ez a két extra, ami több lett ez a változat.
Bocsánat, melyik Joker? A Jared Leto féle Joker?
Igen. Kapott itt egy jelenetet a végén.
Hát akkor még, akkor kell még pár indok.
Ráadásul az utólag lett hozzáforgatva. Nekem ez a legnagyobb gondom, hogyha az volt az ígéret, hogy azt a filmet fogjuk látni, amit 4 évvel ezelőtt Snyder szeretett volna bemutatni. Ezt pedig úgy éreztem, hogy ez egy ilyen redemption arc a Jared Leto féle Jokernek, akit nagyon félreértettek tűnk elvileg a Suicide Squadban, mint ez már sokszor hangoztatva volt, és szerintem ennek nem itt volt a helye. Szerintem nem itt kellett volna megmagyarázni, hogy ez a karakter ez hová is illik a világban.
Az baj, hogy most, hogy ezt kimondtad, hogy benne van, még több indok kell ahhoz, hogy én megnézzem ezt, és még jobban örülök, hogy eredetileg nem tettem, mert hú.
Összesen 4 percet van benne, és az sokkal jobb egyébként, mint amit a Suicide Squadban szerepelt. Én ezt tudnám hozzáfűzni.
Körbe van rakva késekkel, bocsánat.
Nincs.
Jó, akkor talán még érdekes lehet.
Szerintem ezt a 4 percet kiveszed, még talán teljesebb értékű filmet is kapsz éppként, nekem csak ezen egy gondom vele.
Igen, kicsit lóg a levegőben, olyan teaser hangulata van, mintha a hozzáforgatott következő film teaserre az így hozzá lett volna vágva a Justice League végéhez.
Igen. Kicsit úgy éreztem magam, mint a Batman Begins végén, amikor átnyújtják Batmannek a zacskót, amiben az eldobott Joker kártya van a Gotham-i utcán, és az így belengedte, hogy évek múlva mit fogunk kapni, de itt meg valószínűleg semmit nem fogunk kapni, szóval nem értem, mi szükség volt erre, főleg utólag.
On the next episode of Justice League.
Körülbelül így érződöttem, úgy igen. Viszont azt én szeretném kiemelni, amit te is mondtál, Tonó, Cyborgról és Flashről, hogy ők itt végre ki tudtak bontakozni, mert nekem végül olyan érzésem volt az eredeti Justice League alatt, hogy ez egy Superman film, aminek minden szereplője Superman, de egyébként van egy cameo-ja Batmannek, és mindenki más, csak egy side story. Itt viszont kiütközött az, hogy egyrészt csapatként működnek, másrészt meg tök jól volt balanszolva minden karakternek a feltűnése. Szerintem Cyborg és Flash kifejezetten megérdemelték azt, hogy több jelenetet kapjanak, főleg mivel ők nem kaptak eredet sztorit. És ez így valahogy most ellensúlyozásra került. Illetve nekem az is nagyon tetszett, hogy végre a gonoszok nézőpontját is jobban megismerhettük, mert Steppenwolf nekem egy ilyen hirtelen bedobott ötletnek tűnt a Justice League-ben, mintha a Batman vs. Supermanben elhasználtak volna egy nagyon erős vén karaktert, és ezt most csak egy hirtelen valamelyik sketchből előkapták volna. Itt viszont tök szépen ki volt bontva, tudtuk azt, hogy mik a motivációi, tudtuk azt, hogy kimozgatja mögötte a szálakat, ami szerintem elengedhetetlen ahhoz, hogy ez a film működjön, főleg, hogyha így beharangozzuk az érkezését, mint egy óriási gonosztevő, akár mint ahogy Thanos-szal tette azt a Marvel.
Még azt tenném hozzá, hogy én aggódtam Darkseid bevonása miatt, hogy már most akkor ebbe a filmbe is ő kap szerepet, és szerintem az is meglepően nagyon jól lett kezelve a Snyder részéről, és ebben már inkább éreztem azt, hogy egyrészt bánom, hogy nem fogom látni valószínűleg a folytatását, másrészt viszont tök jól volt belengetve a karakter, tehát nem kapott olyan sok szerepet, hanem inkább elkezdték úgy felvezetni, mint ahogy a Marvel a Thanos-t, hogy ő is majd fog jönni később, de ez még nem az ő filmje, ő még csak itt van a háttérben, és így egy ilyen fenyegetés, ami leselkedik a hősöknek a válla fölött. Szerintem jól volt kezelve, és így, amilyen módon belekerült, hasznos is volt a szereplése a filmben.
És ami még szerintem kiemelendő a Snyder Cut-ben, hogy nem siet. Lehet, hogy 4 óra, de kell ez a 4 óra, pedig aki hallgatta a korábbi adásainkat, tudhatja, hogy nagyon nagy ellensége vagyok a túl hosszú filmeknek, de itt szerintem kellett, főleg így, hogy fejezetekre is van bontva. Snyder maga is javasolta, hogy érdemes szünettel megtekinteni. Ugye minisorozatként is lehet akár, mert körülbelül ilyen 35-40 perces fejezetekre van bontva a film. Úgy van felszabdalva, hogy abszolút nem érződik megszakítottnak egyik rész sem szerintem. Kellett a hossz abszolút, és ebben már nem volt olyan jelenet, amit feleslegesnek éreztem volna, mert mindegyik adott hozzá valamit, vagy a karaktereknek a mélységéhez, vagy a sztorihoz, és így látszik igazán, hogy mennyire el volt sietve a 17-es változat. És én mindenkinek, aki a 17-esben látott annyi fantáziát, hogy működhetne akár nagyon sok változtatással, azt javaslom, hogy adjon neki egy esélyt, mert szerintem így működik, viszont azt nem tudjuk garantálni, hogy mindenkinek tetszeni fog, mert biztos, hogy lesz, aki így is csalódást fog érezni utána. Nem szabad csodát várni tőle, de szignifikáns javulást igen. Még így utolsó mondatként, rettentően hasznos lesz ez a filmipar egészének is, hogy hallgatnak a rajongókra a stúdiók, és talán jó mederbe terelhető így a DC folyama is, mert szerintem, ha most így sikerült kielégíteni a rajongókat, mert azért az általános visszajelzések is azt mutatják, hogy többségnek tetszik a Snyder Cut, akkor talán arra is van esély, hogy megfogadják a tanácsokat a későbbiekre vonatkozóan is. A Batman és a Shazam 2 kapcsán majd meglátjuk, addig türelmesen várunk. És akkor az utolsó napirendi pontunk meg egy sokkal vidámabb téma lesz. A Ray és az utolsó sárkány a kapcsolatban azt nem mondanám, hogy szkeptikus voltam, de a két projekt közül, ugye tudjuk, hogy készül a Luca a Pixar stúdióiban, engem sokkal kevésbé érdekelt a Raya. Megnéztem a trailert, tetszett, kíváncsi voltam rá, de úgy voltam vele, hogy ez csak egy átvezetés a Lukához, és rettenteni ott kell ugrani a Lukának, hogyha a kedvenc animációs film szeretne lenni ebben az évben, mert nem is tudom, mikor értek a pozitív csalódás, mint a Raya. Tehát én, ahogy Tonó meg is tudja erősíteni, amit miután megnéztem, azon is elgondolkodtam, és mai napig tartom, hogy lehet a kedvenc női Disney hősömként tartsam számon, mert szerintem minden meg volt benne, ami kell egy ideális hős karakterhez, és miért bemegyek a sztoriba, de mondjuk szót Fanninak is, mert régen szólalt meg, és tudjuk, hogy neki is nagyon tetszett a Raya.
Köszönöm. Hát egyébként én meg pont fordítva voltam ezzel, mint te, hogy a Lukának nem követem. Vagy hát ugye hallottam róla, de hogy nem vártam annyira, mint a Rayát. Viszont sajnos emiatt a Covid helyzet miatt az, hogy megjelent a Raya, az is egy kicsit így elcsúszott mellettem. Szóval nem kapott tőlem annyi figyelmet, mint amennyit megérdemelt volna, meg mint amennyit gondoltam, hogy majd izgatni fog engem, amikor kijöttek róla az első hírek, hogy lesz egy ilyen. És hát nyilván eleve úgy álltam neki, hogy én ezt imádni fogom, ezt a filmet, mert nagyon örülök annak, hogy végre van egy olyan film, ami az ázsiai embereknek a kultúráját reprezentálja, és egyébként gyönyörűen reprezentálja. És hát igen, maga a film, én nem tudtam benne semmi hibát találni, vagyis de egy hibát, igen, de majd arról egy kicsit később beszélek, most igazából csak a sztorira gondolok. És engem például iszonyúan meglepett az, hogy megnéztem utána az IMDb-t, és annyi negatív kritikát írtak róla az emberek, hogy semmi értelme a sztorinak, mit tudom én, nem tetszett, megint csak egy tucat Disney film, és ezzel abszolút nem tudok egyet érteni, mert én nagyon régen sírtam már animációs filmen, pedig elég sokat nézek, de ezen a filmen úgy sírtam, mint egy kisbaba. A végén tükörben néztem, és megijedtem magamtól, olyan vörösek voltak a szemeim. Szerintem nagyon hatásos, gyönyörű sztoria van, így kell beszélni arról, hogy van jó az emberiségben is, nem úgy, mint ahogy a már említett Wonder Woman 2 végén van az, hogy amúgy minden ember jó, és mindig a jó döntést fogjuk meghozni, mert jók vagyunk. Ebbe nem ez van, de a végén mégis ez a tanulság, hogy ha minden szakad, azért az emberek mégis tudnak jók lenni, és a személy és személy közötti kapcsolatok, és a barátságok, és a családi kötelék, stb. Elég erős ahhoz, hogy bármit legyőzzünk, ez most fú, nagyon klisésen hangzik, de tényleg annyira szépen vezeti be ezt a tanulságot ez a film, hogy nagyon megható.
Nekem az egyetlen gondom egyébként a sztorival az az volt, hogy néztem volna még a világot, amit felépített. Mert ez az 1 óra 40 perc, ez egy ilyen ambiciózus világ bemutatására szerintem kevés volt. Láttuk, hogy milyen sokszínű ez a világ, milyen sok nép lakja, milyen sok kultúra tűnik fel benne, és úgy éreztem, hogy ugyan egyenlő szinten vannak reprezentálva ezek a közösségek, de csak annyi idő volt rá, hogy betekintést nyerjünk, nem teljes képet kapjunk róluk, és ha esetleg folytatás kaparája, vagy esetleg triókérve bővülne, akkor tökre megérteném, hogy mi a döntés indoka. Én simán el tudtam volna képzelni egy kicsivel hosszabb filmet, egy jobban kifejtett világgal, de azon kívül én is tudok sembe belekötni, azt viszont nagyon szeretném kiemelni, hogy borzalmasan szép a CGI, tehát hogy olyan szinten van animálva ez a film, hogy szerintem ez még a Disney meg a Pixar berkein belül is megsüvegelendő, mert egyszerűen félelmetesen szép. És alig várom, hogy ha végre egyszer befektetek egy 4K TV-be, akkor ez az első dolog, amit újra nézek rajta, meg a Pókverzum. Egyébként, Fanny, ha nem sírtál animációs filmen és hiányolod, akkor a Pókverzumon mindig sírok, zárójel bezárva.
Egyébként abszolút. Nem is tudok szavakat találni arra, hogy mennyire gyönyörű, és még egy picit vissza akarok térni arra, hogy mondtad ezt a világépítést, hogy igen, én is sokkal többet bírtam volna nézni ebből az egész világból, és szerintem főleg azért, mert ugye ázsiai kultúra által influenszált az egész, és annyira keveset kaptunk eddig animációs filmben az ilyen kultúrából, hogy ez egy teljesen új hatással volt még számomra is, aki egyébként érdeklődöm iránta, vagy hogy is mondjam. Mondjuk ez kicsit számomra ilyen elgondolkodtató, hogy ugye ez úgy lett ez az itt ebben a filmben reprezentált, ugye kitalált hitvilág, meg mindenféle, hogy elutaztak különböző ázsiai országokba a film készítői, és a különböző kultúrákból, kajákból, öltözködési stílusból, harc stílusból összeválogatták ezt a kitalált világot. És hát igen, pont emiatt itt sokkal többre kíváncsi lettem volna, mert hogy tudva ezt, hogy ők elutaztak oda, és mennyi mindent kutattak, hogy ez a reprezentáció, ez tényleg olyan legyen, hogyha egy ázsiai ember, aki onnét származik, nézi ezt a filmet, akkor az otthonára találjon. Sokkal többet elvártam volna, de úgy gondolom, hogy a sztori szempontjából nagyon sok nem fért volna bele több, mert ez így volt kerek.
Illetve, amit ma említettél, hogy nagyon sok a negatív kritika, én is olvastam, sőt, az ismerőségünk közül is voltak, akik azt mondták, hogy neki túl PC volt, és negatív érzésekkel zárták be a Disney Plus-t a végén. De én se értem, hogy mi ez alapja, mert tényleg az utóbbi években talán a Vaiana volt az egyetlen olyan film, ami ilyen szépen működött az önálló Disney közül, most a Pixart nevegyük ide. Szerintem párhuzam is vonható a kettő között, hogy végre teret nyernek azok a Disney filmek, amik nem úgy mutatják be a női hősöket, mint akik megmentésre szoruló hercegnők, hanem Vaiana-nál is ezt láttuk, Raya-nál is ezt látjuk, és én valahogy félig meddig Elsát is ide sorolnám, még ha annak kap is egy ellenkező storyline, de ezek a női karakterek függetlenként működnek, úgyhogy abszolút nem is hiányzott mellőlük sem szerelmi szál, sem férfi segítő.
Igen, szerintem ebbe egyébként nagyon úttörő a film, de amit én még akartam mondani, hogy a Vaiana-val az is rokonítható, hogy igazából ahogyan a úgymond vilén karakterhez viszonyul a film, az is tök újszerű és eltér attól, amit a Disney korábban képviselt, és szerintem nagyon jó, mert Vaiana-ba is az volt a végén, hogy volt egy csavar abban, hogy akit gonosznak hiszünk, az hogyan viszonyul végül. Ott ugye ez egy kicsit jobban ki volt forgatva, mert itt azért tényleg volt a filmben végig egy karakter, aki gonosz volt, aki az ellenpár volt Rájának, viszont a film őt is karakterizálja, ad neki egy karakterárkot, és nagyon szép az egész története, az övé is, és Rájáé is, ahova végül kifut, és szerintem üzenetében is sokkal tisztelendőbb, mint a régebbi Disney filmek, amiket átadtak.
Igen, meg az ritka szerintem a Disney filmekben, hogy Ráját itt igazán látjuk harcolni. Tehát nyilván nem ilyen véres, nagyon brutális harcjelenetekre kell gondolni, de ezek egy nagyon szépen megkoreografált harcjelenetek, és abszolút nem arra megy rá, mint mondjuk az olyan hősnők, amik mondjuk a Marvel filmekben vannak, hogy közben legyen szexi is, meg mit tudom én, hanem ezek tényleg azért vannak, mert azt akarják megmutatni, hogy ő egy kemény csaj, aki megküzd azért, hogy megmentse a világát, meg megmentse a szeretteit, és nagyon elfér ebben a filmben. És ezt eddig szerintem nem láttuk. Nekem még egy egyetlen egy negatívum volt ebben a filmben, vagy hát nem is negatívum, csak igazából nem értettem a létjogosultságát a bébinek. De így nem akarok nagyon sokat elmondani, nem akarok spoilerezni, de van benne egy bébi, aki így beszélni nem tud, de szaltozni meg igen. És ez számomra ez volt az egyetlen olyan pontja a filmnek, ami így oké, jó gyerekfilm, mert végül is ez egy gyerekfilm alapból, de hogy ez miért kellett, meg ez most ez vicces kéne, hogy legyen, vagy csak úgy nem tudom, bedesz, vagy ennek mi volt a lényege, hogy ezt így megcsinálták. Abszolút nem tudtam feldolgozni a film végéig se, pedig azért viszonylag korán megjelenik ez a karakter. Nem tudom, én ettől teljesen kiégtem.
Igen, úgy főleg, hogy volt már egy gyerek karakter.
Igen.
Nem kellett volna.
Mert hogy azt nem értem, én szerintem ezt tökre meg lehetett volna úgy oldani, hogy egy picit idősebb az a baba. És akkor nem baba, hanem kisgyerek. És mondjuk a másik gyerek karakter meg megint egy picit idősebb. És akkor így meg lett volna ugyanígy az, hogy körülbelül úgy minden életkorból van valaki a végső csapatban, de mégse lett volna ennyire random. Ez tényleg semmi más negatívumot nem tudok mondani ezzel a filmmel kapcsolatban, csak ez az egy karakter, ez engem kiégetett.
Én azon gondolkodtam egyébként, hogy a majmokkal együtt kerül be a képbe, hogy a három majom, az szerintetek is a három bölcs majomnak a reprezentációja akart lenni, vagy ezt csak én beszélem bele?
Valószínűleg igen.
Nekem ezt nem jutott eszembe amúgy, de ja, igen, szerintem ez egy jó, jogos meglátás.
Amúgy igen, ők abszolút aranyosak voltak. Tehát a bébi nélkül például ezt így nagyon tudtam volna értékelni, ezt a három majmot, de hát így alakult. Meg még végül egy ilyen utolsó utáni gondolatba szeretném nagyon-nagyon kiemelni a Aquafinának a játékát. Ugye ő volt a sárkánynak a hangja. Szerintem zseniális volt, abszolút kiemelkedő. Én nem tudok tényleg csak dicsérni tudom, és mindenképpen meg akartam említeni, mert szerintem érdemes odafigyelni rá.
Aquafina egy csodálatos nő egyébként, és a The Farewell-t is nézzétek meg, hogyha tetszett a játéka, vagyis a hangja a rajában, mert csodálatos minden szerepe annak önőnek tényleg.
Jumanji film hallgat.
Szóval azt hiszem, egyöntetően mondhatjuk, hogy a Raját is mindenképpen ajánljuk nektek.
Hogyha és még tavaly jött volna ki, akkor gondban lennék, hogy ezt indítják a Wolfwalkers ellen. Így most, hogy a Pixar-tól indult a Soul, így az ellen én a Wolfwalkers hoznám ki, de hogyha lenne a Raja is jelölve, akkor sokkal inkább bajban lennék, hogy melyik legyen az év animációs filmje, mert nekem eddig ennek az évnek abszolút ez az animációs filmje. És nagyon szép.
És nagyon jó is, hogy felhasztottam az Oscar-jelöléseket, mert a jövő heti adás fog jelezni a podcastunk egyéves évfordulóját, ugyanis ha hűséges hallgatóink vagytok és emlékeztek a kezdetek kezdetére, akkor egy Oscar jelöltekkel foglalkozó adással indítottunk, és mivel kikerültek az Oscar jelöltek idén is, ezért a következő adásban ismét ki fogjuk elemezni, hogy mit gondolunk a jelöltekről, egy kisebb tippjátékot is lefolytattuk majd, és ismét egy double feature tervezünk, két adásra bontva fogjuk vizsgálni a jelölteket, és megfigyelhetitek, hogy egy év alatt mi minden változott. Mi úgy érezzük, hogy elszaladt az idő, azt hiszem ezt egységesen mondhatom, de azért kíváncsiak lennénk a ti visszajelzésetekre is. Erre a hétre viszont elköszönünk. Ahogy az elején is elhangzott, megtaláltok minket Spotify-on, ezt az adást is meg fogjátok már találni, ez már élesen fog kimenni, illetve kövessetek be minket az Instagramon, és jelentkezünk az Oscar adással legközelebb. Én Szorka Land voltam, és itt volt velünk még Bozó Antal.
Sziasztok!
Fodor Fanni.
Sziasztok!
És Freppán Máté.
Sziasztok!
Erre hétre akkor meg is köszönjük a figyelmet, és várunk titeket a következő adásban. Sziasztok!